Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Mika János éghajlatkutató, az Eszterházi Károly Egyetem tanára. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Professzor, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek és a hallgatóknak is.
A nyár miatt van ilyen kutyameleg, vagy azért, mert tönkrement az éghajlat?
Hát tulajdonképpen mind a kettő, pontosabban a nyár miatt van kutyameleg, akkor is lenne, hogyha nem ment volna tönkre az éghajlat. Hát tönkre még nem ment, még megy a harc, hogy vajon visszafordíthatatlan lesz a változás, vagy esetleg talán nem. Tehát egy fokot melegettünk, ez tény, majdnem biztos, hogy az ember okozza, tehát ilyen 95-97%-ra tehető különböző számítások szerint az, hogy az ember okozza ezt a változást. Mindenképpen meleg lenne. Fokozza a bajt az, hogy a melegedéssel párhuzamosan gyengül a nyugati áramlás, nyugati szeleköve, amit ugye iskolában is tanultunk, és könnyebben képződnek nagy kiterjedésű leszálló áramlást hordozó úgynevezett anticiklonok, hát persze ciklonok is, de aki kifog egy ilyen anticiklont, annak hetekig vagy nagyon meleg, vagy nagyon hideg, vagy nagyon csapadékos az időjárása. Ezt idén, most először ezen a héten tapasztaltuk meg Magyarországon, előtte hallottuk, olvastuk a hírekbe, Anglia, Svédország, még megelőzően Görögország, más területeken Japán fogott ki ilyen nagy anticiklont, és hetekig tartó nagy meleget.
Tehát akkor ez tulajdonképpen normális?
Igen, tehát ilyen képződmények mindig vannak. Valószínű, hogy egy kicsit nagyobbak, egy kicsit tovább tartanak, de még erről nem tudok, hogy pontosan sikerült-e kimutatni. Tehát dinamikailag a változásokból ez következik.
Azt mondta, hogy nagy valószínűséggel az ember okozza. Ez matematikai valószínűség, a tudósok meggyőződése szerinti szubjektív valószínűség. Milyen valószínűség ez?
Mindenképpen szubjektív valószínűség, akárhogyha az eredményekből rakjuk össze, hogy hányan erre, hányan arra, akárha tudósokat kérdezünk meg. Tudósok megkérdezése azért is kritikus, mert meg kell határozni, hogy ki a tudós. Én úgy gondolom, hogy klímatudós az, aki az éghajlat dolgaival tudósként foglalkozik. Tehát az, hogy kiváló más tudósként beleszól, ebben az értelemben nem lenne klímatudós.
A klímatudósok véleménye abban a kérdésben, hogy az ember keze vastagon benne van az éghajlatváltozásban, ez egyöntetű?
Ez az a 97%, tehát például Leonardo DiCaprio a filmjében, az Özönvíz utcánban megszámoltatott ilyen tudósokat, és ebből jött ki. Az éghajlatváltozási kormányközi testület, a Béke Nobel-díjas szervezet 95%-ra teszi szubjektív eredmények alapján, illetve az objektív eredmények alapján szakértői becslésként. Tehát nincs igazán exakt matematikája ennek, de az, ez magas az érték.
Az exakte, hogy az éghajlatváltozás okai, azok miből állnak?
Hát a lista az exakt, a nagy része az eredményeknek is. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy az emberi tevékenységnek hatása van a éghajlatra. Ez azon alapszik ezeken a számolásokon, hogy adott koncentrációt mekkora energetikai változás, és ahhoz mekkora sugárzáson keresztül éghajlatváltozás tartozik. Ez exakt. Ha két óriási nagy hiba mégis lenne a tudományban, akkor kiderülhetne egyszer csak, hogy a kis százaléknak van igaza. Egyik nagy hiba annak kellene, hogy legyen, hogy nagyon rosszul számoljuk a dolgokat. Kb. 40 éve ugyanakkorának számoljuk a hatásokat, de elvileg ugye lehetséges egy ilyen hiba. Másik hibának viszont annak kell lenni, hogy valami mégis okozza ezt a változást, amiről aztán végképp fogalmunk sincs. Jó néhány jelöltet kipróbáltak a tudósok, és egyiknek sincs esélye.
De semmi olyasmire nincs jel, hogy van ott valami, de esetleg nem tudjuk, hogy mi az. De ha tudnánk, akkor azzal jól lehetne magyarázni, hogyha a modellünkbe azt a most még nem ismert valamit beillesztenénk.
Hát igen, igen, hát ilyen értelemben, ha lenne olyan hatás, amelyik ezt okozza, és azzal meg lehetne magyarázni, akkor meg lehetne magyarázni. De nincs, nem ismerünk ilyen hatást, tehát lehet, hogy később kiderül, ez az a két hiba. Rossz, nagyon rosszul számoljuk, tehát egy nagyságrenddel félre számoljuk, és közben valami mégis okozza. Mind a kettőre tisztességes kísérleteket tesz a világ tudománya, hogy ezeket felderítse, de eddig nem akadt a horogra egyik hiba sem.
Tehát hogy lehet?
Okosabb arra gondolunk, hogy nincs is az a hiba.
De hogy lehet tisztességes kísérleteket csinálni egy olyan rendszerrel, mint a Földbolygó, amiben vannak pillanatok alatt lezajló folyamatok, meg vannak földtörténeti korszakok, amelyek meg nem pillanatok alatt zajlanak le. Hogy lehet ezzel kísérletezni?
Hát szerencsére nem magával a Földdel kísérletezünk, hanem annak a számítógépes modelljével. Tehát a fizika és néha a kémia törvényszerűségeit beleteszik a ezzel foglalkozók a klímamodellbe, és ezekkel számolnak. Az időskálák különbözősége még inkább segít sem, mint hogy gátolna, mert ugye pár évtized alatt nehéz akkor a változást kitalálni, vagy feltételezni, mint ami mondjuk 10 vagy 100 ezer évek alatt csillagászati okokból következett be. Tehát a jégkorszakok, glaciális interglaciális változás az nem emberi tevékenység miatt alakult ki, azok annak tudjuk, hogy milyen, mik az okai. Egy sajátos visszacsatolás még hozzá kell, hogy járuljon. Nevezetesen, ha akármi miatt elkezd melegedni a Föld, nem az ember miatt, bármi miatt, akkor gyengül az átkeveredés az óceánban, kevesebb széndioxidot visz el a mélybe, tehát több széndioxidot hagy benne. Tehát látható a földtörténeti feljegyzésekben, hogy egy pár száz évvel hamarabb történt a klímaváltozás, és csak utána a széndioxid változás ezen a 800 ezer éves skálán, mert előbb a csillagászati okokból lehűlt a Föld mondjuk, elvitt rengeteg széndioxidot, keveset hagyott fönn, amikor pedig megmelegedett, akkor többet hagyott fönn. Tehát így a időben a széndioxid koncentráció követte a hőmérsékletváltozás. Nyilván ekkor nem a széndioxid volt az ok, hanem csak egy következmény. Ez a visszacsatolás kellett ahhoz, hogy ez az 5-10 fokos hőmérséklet különbség létrejön a glaciális és interglaciális, tehát a nagy jégkiterjedésű és kis jégkiterjedésű időszakok között, mint amit megfigyeltünk.
A nappal, mint a mi világegyetemünk közepével, azzal hogy számolnak az éghajlattudósok, az egy állandó dolog?
Láttunk a műholdakkal most már 1979 óta ilyen tört százaléknyi változásokat, ingadozásokat benne. Ezek az ingadozások sokkal kisebbek, mint amit a széndioxid okozott, tehát akárha számolunk vele, akárha nem, ugyanaz az eredmény elhanyagolhatása, de egyébként kiszámolták, hogy mekkora is. Érdekesség, hogy ahogy jönnek az éghajlatváltozási kormányközi jelentések, legutóbb 13-14-ben, előtte 2007-ben, azt meg 2001-ben, egyre kisebb naphatással számolnak ezek a jelentések. Tehát az tudományos eredmények arra utalnak, hogy egyre kevésbé és kevésbé jelentős ez az egyébként ismert és létező ingás.
És a vulkánokkal a levegőbe kerülő füst, korom, törmelék hatásával hogy tudnak számolni? Mert vulkánok időnként kitörnek, időnként meg nem törnek ki, és azt nem nagyon tudjuk pontosan, hogy mikor fognak kitörni.
Igen, hát szerencsére az éghajlatilag jelentős vulkánok ritkán törnek ki. Éghajlatilag jelentősek azok a vulkánok, amelyekből sok kémdioxid kerül jó magasra, olyan magasra, hogy föl a 11 km határral rendelkező stratoszférába, ahol 1-3 évig meg tudnak maradni. Ha itt pöffennek ki csak az alsó rétegekben, akkor onnan hetek alatt kikerülnek. Ugyanígy hetek alatt kikerülnek a kőzetek, egyéb gázok, tehát ezek éghajlati szempontból nem jelentősek, tragédiát okoznak természetesen a kitörés környékén sajnálatosan. Emberéleteket is igénybe vehetnek, még az is lehet, hogy több fokkal módosítják ott helyben, legfeljebb pár kilométerre az éghajlatot, de a Föld egészére nézve legnagyobb érték, amit eddig számoltak a megfigyelések alapján, az fél fok. De ez a fél fok, ez 1-3 évig áll fenn. Tehát nem versenyképes az évtizedekig ható széndioxiddal.
A kitörések azok hűtenek vagy fűtenek? Mert szokták mondani, hogy jégkorszak, egy lehűlés volt azért, mert eltakarta a napot a füst.
A kén-dioxid, mint egyedül érdekes tényező, egy kicsit hűt. Tehát ő egy légköri aeroszol, ugye cseppfolyós vagy szilárd alkotó rész, és hogyha sokáig fennmarad, akkor hűteni tud. Például 1991 júniusi legutolsó jelentős vulkánkitörés után október elejére érkezett el a mi földrajzi szélességünkre ez a felhő, és okozott néhány tized fok lehűlést.
Vessem meg a kérdésért, de nem lehetne fölvinni annyi aeroszolt, hogy hűtsön valamennyit, ha már úgyis globális felmelegedésről van szó?
Hát én csak azt mondom, hogy ha fönn lenne az a aeroszol, és tartósan fönn lenne, ugye folyton pótolni kell egy 3 év után pótolni, újra injektálni, akkor bekövetkezhetne néhány tized fok ülés. Hogy mennyi kell ehhez, hány repülőgép, vagy micsoda, hogy ezt fölvigye, valószínűleg túl sok ahhoz, hogy mai technológiai körülmények között számításba jöjjön, és hát ezért némi kémiai átalakulásokat is okoz, de inkább az a valószínűleg a nehézség, hogy tudnánk oda juttatni. Ugye ez mindenhova kell, hogy is van, ha csak fel annyit juttatunk, akkor fel olyan vastag lesz. Tehát nem lehet eltéveszteni a mennyiséget.
Komoly embernek nem jutott még a kezébe az eszébe ilyesmi.
Úgy tudom, hogy ez a változat nincsen. Vannak geomérnöki megoldások, amelyeket javasolnak és vizsgálnak komoly tudósok. Az egyik csoportja ennek az, hogy hogyan lehetne a széndioxid mennyiségét csökkenteni, vagy a megkötést gyorsítani, például olyan növényekkel, amelyek több széndioxidot használnak föl, vagy hogy hova lehetne eldugni a széndioxidot, a föld alá, víz alá, ilyen kísérletek vannak, meglátjuk, mire jutnak. A másik csoport az, hogy fehéríteni kellene a földet, tehát növelni a fény visszaverő képességet. Ez fennállhat például úgy, hogy egész egyszerűen tükröket viszünk fel a világűrbe, hát ma még ezt nehéz elképzelni olyan mennyiségben, de elvileg ez egy mérnöki lehetőség. Aztán ami a legaranyosabb, a buborékoló víz, az többet ver vissza a nap energiájából, mint a sima víz. Tehát ha beküldjük az unokákat az Adriába, jó erősen pacsáljanak, akkor az segít egy kicsit.
Most sok unoka kell.
Sok unoka kell, vagy sok buborék, hát legjobb, ha nem széndioxidot bocsátunk be, mert az meg akkor melegít közben.
De a föld nem fehéredi így is magától? Az erdőirtás, a sivatagosodás, az nem az a fajta fehéredés, amiről most itt szó van?
Hát nem egyértelmű a folyamat. Körülbelül évente egy belgiumnyi méretű erdő tűnik el, ami azért a föld egészéhez képest nem jelentős. Volt ez sokkal rosszabb is. Én a pályámat kezdtem, akkor egy franciaországnyi erdő tűnt el egy év alatt. Ez önmagában nem sokat fehérít. És valószínűleg, hogy meg fog állni ez az erdőírtás. Azon kívül, ha az erdő helyére haszonnövényt telepítünk, az csak nagyon kicsivel fehérebb. Tehát az erdő ilyen 15-16%-át veri vissza a ráérkező napsugárzásnak, a növény olyan 20%-át. Tehát nem a leghatékonyabb cserélni, homokra cserélni jobb lenne, csak ugye azt meg nem lehet megenni.
A melegedésből a vizek, az óceánok, a tengerek mennyit tudnak megenni? Azt tanultuk a gimnáziumban, hogy a sós víz hőkapacitása az pompás. Jó sokat tud tárolni.
Meg nem esni, késlelteti a hatást. Tehát arra lehet számítani, hogy egy 5-10 évvel tudja késleltetni a hatást, a jelenlegi vízkészlet. Ez jó, mert nem azonnal történik. Előnyös tulajdonképpen, hogyha az óceán elnyeli, később jelentkezik a légkörben, de ha több energiát nyer el az óceán, akkor gyorsabban emelkedik a vízszintje. És a klímaváltozásnak a legegyértelműbb, legtragikusabb következménye a világ minden részén a vízszint emelkedés. Már eddig 19 cm-t emelkedtünk a 20. század kezdete óta, és az a fenyegetés, hogy hát ez megközelítheti az 1 métert. Sőt, ha már egyszer csak reméljük, hogy megáll a üvegházhatás erősödése, megáll ennek hatására a melegedés a levegőben, akkor még mindig a mélyebb óceáni rétegek továbbra is veszik át a melegedést évszázados késéssel, és ennek további vízszint emelkedés a következménye. Tehát lehet, hogy már a levegő miatt nem kéne beszélnünk a klímaváltozásról, de a tengerszint emelkedés miatt muszáj lesz.
Azért, mert hogyha mélyebben átveszi, az előbb-utóbb a felső rétegeket is melegíti, és ami jég van, azt még beolvasztja? Ilyen egyszerű?
Ennél még egyszerűbb, ha az alacsonyabb rétegek, mélyebben fekvő rétegek most tágulnak csak, az fönn is megemeli a vízszintet.
Ja, mert
évszázadokkal tágultak.
Úgy kell elképzelni, mint egy poharat, amiben, hogyha melegítjük, akkor előbb-utóbb kibudjon belőle?
Hát igen, tulajdonképpen, ahogy tetszik, igen. Két ok miatt emelkedik a tengerszint, normál menetben a szárazföldi jegek olvadása miatt is, de ez a véget érne, hogyha már a klíma nem melegedne tovább. Már akkor csak a másik hatás, a mélyebb rétegek hőtágulása, további hőfelvétele és hőtágulása lenne a tényező. Ma még a két tényező, tehát a szárazföldi jegek olvadása és a hőtágulás nagyjából egyforma mértékű. Tehát amikor 2003 és 2012 között sokkal lassabban, nagyjából stagnálóan emelkedett a levegő hőmérséklete, akkor volt legerősebb az óceánnak az emelkedése.
Többször beszéltünk már az üvegház hatásról. Ezt üvegházat már mindenki látott, de hogy működik az üvegház hatás? Mi a mechanizmusa?
Hát ez egy képszerű hasonlat, fizikailag nem ugyanarról van szó. Tehát a üvegház hatású gázok, tehát széndioxid, metán, N2O, dénitrogénoxid, nevetőgáz magyarul, vagy a halogénezett szénhidrogének, akik vannak, vagy 200-an, No, ezeknek az a sugárzási hatása, hogy a napenergiáját nagyjából változatlanul beeresztik, viszont a felszínről kiinduló hosszú hullámú sugarakat, tehát 4 mikrométernél nagyobb hullámhosszú sugarakat bizonyos sávokban elnyelik. És az, amit ők elnyelnek, és egy részüket kisugározzák a világűr felé, az mindegy, akkor mindegy, hogy ott lennének, vagy nem, de az a rész, amit visszafelé sugároznak, az egy energia többlet a felszín számára, amit csak úgy tud kiegyensúlyozni a bolygó, hogy ugye, mint bolygó egyensúlyban legyen a világűrrel, hogy magasabb hőmérsékleten sugároz ki. Tehát innen származik a magasabb hőmérséklet.
Az mi történne, hogyha a bolygó a világegyetemmel nem lenne egyensúlyban? Ez egy fizikai törvényszerűség, hogy egyensúlyban kell lennie?
Nem működne így a dolog. Tehát ez az egyensúly, ez kiáll. A műholdas mérések alapján kb. 2 hét alatt helyreáll már az egyensúly. Tehát csak ennél rövidebb időig lehet az, hogy ad vagy vesz hőt a világűrrel. De ez csak egy gyors igazodási mechanizmus van, ami ezt az egyensúlyt biztosítja. Tulajdonképpen minden test a környezetével energetikai egyensúlyra törekszik, addig ad le őt, amíg ez el nem éri, úgy addig vesz föl.
Olyan egyszerű a folyamat, mint hogyha megfogok egy darab jeget, akkor előbb-utóbb mind a kettőnk hőmérséklete ugyanannyi lesz, az én kezem kicsit lehűl, a jég meg elolvad, és aztán a tenyeremen egy testhőmérsékletű vízcsöp marad?
Hát picit baj, hogy mi magunk is termelünk hőt, tehát nem zárt az a bizonyos tenyér-jég rendszer, de ha mondjuk ezt egy papírgalacsimba tennénk bele, nem a saját tenyerünkbe, akkor már stimmelne a dolog. Tehát akkor kiegyenlítődne előbb-utóbb a hőmérséklet.
Mennyit kell, hol kell megállítanunk? Van-e arra egy exakt szám, hogy hol kell megállítanunk a globális felmelegedést?
3 foknál mindenképpen nem szabad magasabbra engedni, ebből egy már megtörtént, tehát van hátra 2. A párizsi megállapodás, mint politikai dokumentum azt mondja, hogy 2-nél vagy az előtt kellene megállítani.
Úgyse fog sikerülni
3-nál. Én benne vagyok, hogy 2-t célozzuk meg, akkor 3 sikerület. Természettudományosan 3 fok fölött vannak azok a nem visszafordítható folyamatok, amelyeket nem szabad megengednünk. Például a nyugat-antarktiszi jégtömb elolvadása, ami egy kontinentális talapzaton a vízszintje alatt csücsül. Ha ez onnan elindul ez a dugó, akkor ez 5 méterrel emeli a tengervízszintjét, pontosabban nem az elindulás, hanem a teljes elolvadás jár 5 méter emelkedéssel. A Grönland az folyamatosan olvad, 1 és 2 fok között, tehát gyakorlatilag már olvad. Ha minden grönlandi jég elolvadna, az 7 méter emelkedéssel jár, de nagyon-nagyon lassú szerencsére mind a 2 folyamat, tehát 100 éveket vesz igénybe, tehát tulajdonképpen van időnk, csak amikor már elindult egyik vagy másik folyamat, akkor már nagyon nehéz elképzelni a mai technológiával, hogy visszahorgásszuk a jeget a helyére.
Lokális megoldások elképzelhetetlenek. Osztrák síterepeken lehet látni, hogy bepaplanozzák a gleccsereket, hát ha sikerül a síterepet megvédeni. Ez nem működik egy Grönland meg Antarktisz méretben?
Hát elég drága lenne, nem tudom, azért ott mások a méretek, pár nagyságrendel nagyobb a grönlandi felület. Erről nem hallottam még, hogy ott megfehérítenék a jeget. Hát nyilván nagyon nagy baj lenne, és elteli 200-300 év, változik a technológia. Ez esetleg elképzelhető, de mai technológiával nem. Tehát sokkal egyszerűbb lenne nem elengedni addig a változást. Na most ugye nagyon hihetetlen, hogy ez megtörténjen, de nem teljesen lehetetlen. 2014 és 2016 között a világ kibocsátása már stagnált. Tehát ugyanannyit bocsátottunk ki 16-ban, mint 14-ben széndioxidból. Mielőtt nagyon örülnénk, vagy túlságosan örülnénk, ez, amit kibocsátottunk állandó érték, ez 70%-kal több, mint amennyit a természet fel tud dolgozni. Tehát a feladat 70%-kal visszavinni a kibocsátást a mostani értékhez képest.
Csökkentsem a kilégzéseim számát a felére, és akkor már megvan az 50%. Szóval honnan jön össze ennyi széndioxid?
Hát azért az, hogy már stagnálni sikerült, az úgy történt, hogy nem volt rá még különösebb egyezmény, még semmilyen mesterséges dolgot nem kellett a világnak csinálni. Valószínű, hogy a termékek olyanok, hogy egyre kevésbé energia és anyagigényesek, tehát önmagukban is egyre kedvezőbbek a klímaváltozás számára, csak nem eléggé, mert ugye még 70-et vissza kell venni a százalékokból.
Minden termék? Tehát minden termék előállítása automatikusan széndioxid igényel, vagy széndioxid kibocsátással jár?
Nyilvánvalóan nem. Hát nagyon sok olyan anyag van, ami meg nél ez nem. Tehát ami energiát igényel, az csak akkor nem széndioxid kibocsátó, hogyha nem fosszilis energiánk van, hanem atom, vagy még inkább megújuló.
De fosszilis energiából a rendelkezésre álló készletek, azok talán még 1000 évre is elegendőek. Ez azt jelenti, hogy nem fogunk hozzányúlni? Ott lesz előttünk, és tudjuk, hogy olcsó, és ki lehet bányászni, de nem fogunk hozzányúlni?
Hát lehetséges, hogy ez lesz, lehet, hogy drágább lesz relatíve, mert mindenfélét ki lehet találni, ami megdrágítja azt, és olcsóbbá teszi mondjuk az atom vagy a megújuló energiát. Lehet, hogy objektíve is olcsóbbak lesznek, ezt nem lehet előre tudni. Azt nehéz elképzelni, hogy valamit, ami sokkal olcsóbb, ne használna ki az emberiség. Ekkor a baj remélem soha nem fogja érni a Földet, hogy erről le kelljen mondania.
Az összes többi üvegházhatású gáz kibocsátást azt könnyebb vagy nehezebb mérsékelni, mint a széndioxidot? Mert a metánról szokták mondani, hogy hát az nagyon sok mindenben van, metán.
Valószínű, hogy egyiket másikat könnyebb kikapcsolni. A szén ugye a fosszilis energiaforrások miatt gyakorlatilag ilyen 80-85% az energiakészletnek a világban ebből származik. A megújuló talán eléri a 19-et most már. Akkor lehet, hogy nem jól számoltam, 80 inkább. Tehát, és a többi az atom, nukleáris a világban. De az egészen túlnyomó rész a fosszilis. Tehát, hogy az, hogy válik majd minoritássá, azt nehéz elképzelni.
Azt, hogy mi lesz, azt mennyire nehéz tervezni? Mert erre nem szokták használni az előrejelzés kifejezést, erre a projekció kifejezést szokták használni.
Hát óvatosak a kutatók, nehogy megüssék a bokájukat, ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti. A gazdasági forgatókönyvek nagyon bizonytalanok, beleértve a népességet, tehát mindezeket a dolgokat. Ez legalább akkor a bizonytalansági forrása az éghajlati előrejelzésnek, mint maga a tudományos bizonytalanság, tehát hogy milyen pontosan ismerjük a természeti törvényeket. Valószínű, hogy talán még nagyobb is ebben a bizonytalanság, ezért ilyen forgatókönyveket határoznak meg, amelyek tulajdonképpen tippelések, összefüggő gondolatláncok egy hatalmas, széles bizonytalanságban. Csak a tájékozódás véget, nagyon kicsi a valószínűség, hogy bármelyik forgatókönyv, mostanában 4-et használnak az IPCC legújabb jelentése óta, hogy azok bármelyike pontosan úgy valósuljon meg.
A lehetséges jövőnket ez a 4 forgatókönyv, ez tökéletesen lefedi, magyarán van benne egy optimista, meg egy katasztrófa forgatókönyv, meg kettő között egy ideálisabb forgatókönyv?
Hát katasztrófa forgatókönyv nincsen, egy nagyon radikális kibocsátási forgatókönyv van, ami azt mondja, hogy eddig az üvegházhatású gázok, amiket kibocsátottunk nagyjából 2015-ig, azok 2,3 watt per négyzetméterrel tolták el az energiamérleget. Ez a legradikálisabb 2100-ra 8 és felett, tehát majdnem 4-szeres értéket mond. Ennél radikálisabb nincsen, van 6-os, van 4 és feles, és van egy nagyon optimista 2,6-os, 6 per négyzetméter 2100-ra, tehát az már alig több, mint a 2003-as eddigi érték. Ilyen optimista forgatókönyvvel az éghajlatváltozási kormányközi testület a korábbi jelentésekben nem foglalkozott. De most már foglalkozik ezzel is, és hát az utóbbi néhány év megmutatta, hogy talán nem is irreális, sajnos 2017-ben újabb 2%-kal nőtt a kibocsátás, tehát nem értünk el egy stabil stagnálást sem, a kibocsátás csökkentése.
Mi történik velünk, ha a radikális forgatókönyv, nem velünk, hanem a gyerekeinkkel, unokáinkkal, ha a radikális forgatókönyv válik belőle, megsülünk? Megfulladunk? A kettő együtt?
Talán inkább megfulladunk, tehát akkor a 3 fokot bőven túllépő 5-6 fokos melegedéssel kell számolni 2100-ra, aminek ugye annak a bizonyos kritikus 3 fokos értéknek a túllépése következik. Nagyon magas tengervíz, szint, mondjuk ettől megsülhetünk, mert a légköri változások például valószínűleg olyanok, hogy sokkal több a mostani hasonló anticiklon ér el bennünket, lép fel nálunk, és nagyobb fokú melegedés lesz. Sőt, ha hozzájárul, még hozzáteszük még azt, hogy az érzett hőmérséklet, ami ennek érezzük magunkat, az nem csak a léghőmérséklettől függ, hanem a napsugárzás mennyiségétől is, tehát nem véletlenül, hogy az én kutyám mindig átmegy az árnyékba, tehát ott sokkal jobban érzi magát.
Olyan, mint én.
Igen.
Meg még mindenki.
A légnedvesség is számít, tehát hogyha alacsony a légnedvesség, akkor jobban tudunk párologni, le tudunk adni hőt ezen az úton is. Sokat számít a szélsebesség, tehát hogyha jelentős a szélsebesség, jobban leülünk ugyanannál a hőmérséklet különbségnél is, mint hogyha szélcsend van. Tehát ez az érzett hőmérséklet például olyan, hogy nagyjából 35 fok körüli léghőmérséklet mellett simán érezhetjük 41-nek az érzett hőmérsékletet. Ez az érzett hőmérséklet, ez kísérletileg úgy állítható el, hogy elküldünk valakit egy sötét lefüggönyzött szobába, nem mozdul a levegő, 70%-os a páratartalom, és hány fokos léghőmérsékletnél érezné pontosan ugyanúgy magát, mint ahogy most én a napon.
Az nem megoldás, hogyha beköltözünk valami magas házba, bekapcsoljuk a légkondicionálót, amit azon a pénzen vettünk, amit a téli fűtésen megspóroltuk, mert ha globális felmelegedés van, úgy se kell télen fűteni, igen, és ott élünk. Jó magasan, hogy az alattunk ömpölygő ár, ami az elolvadt jégből származik, ne érjen el bennünket.
Hát csak ne kellene elmenni uborkáért a közértbe. Szóval ez elképzelhetetlen lenne, hogy állandóan ott éljünk. A Hülyeség kora című film, ami angolul is D.H. Stupid, az szól egy olyan történetről, hogy valahol az észnorvég tenger közelébe egy toronyban bezárják az emberiség összes még meglevő értékét, és azok ott tárolódnak, mert annyira rettenetes lett az éghajlat, és elöntötte a víz mindent. Hát nem képzelhető el egy ilyen élet.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Mika János éghajlatkutató, az Eszterházy Károly Egyetem tanára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon, és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.